Magasztaljuk az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 77. Zsoltár első versét. Helyünket elfoglalva dicsérjük a mi Urunkat, énekeljük a 265. dicséretünknek mindegyik versét. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az megírva található Ézsaiás könyve 38. fejezetében, az első 8 versben. Az ige szakasz leülve hallgassa meg a gyülekezet.
Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr. Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradhatsz életben. Ekkor Ezékiás arcát a fal felé fordítva imádkozott az Úrhoz, és ezt mondta, Ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Azután így szólt az Úr igéje Ézsaiáshoz. Menj, és mondd meg Ezékiásnak, így szól az Úr, atyádnak, Dávidnak Istene, meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Ezért megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítlak téged, meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak. Ez lesz annak a jele, hogy teljesíti az Úr azt az igét, amelyet kijelentett. Visszatérítem az árnyékot 10 fokkal, Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. És visszatért a napórán az árnyék 10 fokkal azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Jertek fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, mindenható Istenünk, köszönjük neked azt a csodálatos lehetőséget, hogy összegyűlhetünk ide a te házadban. Köszönjük neked, hogy ez a vasárnap lehet ünnepszentelés a mi számunkra, hogy nyitva volt a templom kapuja, hogy megvan terítve az Úr asztala, hogy kitárt karokkal vársz minket a veled való élő közösségben. Áldunk és magasztalunk ezért. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád úgy, amint vagyunk. Köszönjük, hogy te, aki tökéletesen ismersz minket, jobban, mint mi saját magunkat, te tudsz szólni hozzánk, tudsz nekünk olyan útmutatást, bátorítást, vigasztalást adni, ami semmi máshoz nem fogható. Megvalljuk, Urunk, hogy szükségünk van rád. Szükségünk van arra, hogy úgy imádkozzunk, ahogyan levegőt veszünk. Szükségünk van arra, hogy megéljük a veled való közösséget és az egymással való közösséget. És szükségünk van a te bocsánatodra, a te kegyelmedre, a te irgalmadra. Hiszen tudjuk, hogy minden nap a te kegyelmed ajándéka számunkra, és tudjuk, hogy a legcsodálatosabb az, hogy te minden nap velünk vagy. És előttünk vannak a mi bűneink is, te bocsásd meg a mi megkeseredésünket, a mi szomorúságunkat, amikor nem tudtunk benned bízni, bocsásd meg azt, amikor nem a jó reménység töltött be minket, hanem a csüggedés. És kérünk, hogy a te szent lelked és igéd által légy itt közöttünk, és eleveníts meg minket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Áldás békesség! A felolvasott ige szakasz a mai napra kijelölt ószövetségi ige szakasz a számunkra. Nem olvastuk fel az egészet, most a második feléből szeretnék nektek még egy mondatot felolvasni. Ez így szól, íme áldásul volt nékem a nagy keserűség. Én ezt a mondatot általános iskolás koromban olvastam a Duna-almási szeretet otthonban. Ez a református egyházunknak egyik intézménye, és olyan gyermekek, fiatalok, meg most már felnőttek is vannak ott, akik valami olyan súlyos betegséggel rendelkeznek, hogy nem tudnak a családjuk körében élni, nagyon súlyos, sérült emberek laknak ott az otthonban. És amikor általános iskolás voltam, elmentünk oda a gyülekezetünk ifjével, és hogy beléphet, tele voltunk félelemmel, meg aggodalommal, mert bár felkészített minket a lelkész, azért nagyon megdöbbentő egy helyen ennyi beteg emberrel találkozni. És ahogy mielőtt beléptünk volna a kapun, ezt olvastuk. Íme áldásul volt nékem a nagy keserűség. És azt gondolhatnánk, hogy ez az ige valami nagyon nagy ellentmondásról beszél, hiszen az áldás az a lehető legjobb dolog az életben. Minden jó, ami Istentől származik. A keserűség az meg valami nagyon rossz dolog. Ha csak egy keserű gyógyszerre gondolunk, amit le kell nyelni, hát nagyon nagy probléma a számunkra, de hát nagyon sokféle keserűség van az életben. És mi is ezen gondolkodtunk, hogy fér ez össze? Amikor megtapasztaltuk a legnagyobb keserűséget, láttuk azt a sok-sok beteg embert, akkor ott lehetett a kérdés, hogy hogy fér ide, hogy lehet itt Isten áldása. És mégis azokon a heteken, amit ott töltöttünk ilyen krumplipucolással, meg takarítással van az intézetben, hogy segítsünk, ott mégis megtapasztaltuk azt, hogy a legnagyobb keserűség a beteg gyermekek, fiatalok között is jelen van az Úristen. A betegségben, a szenvedésben, a tragédiában is velem van az Isten. És igazából ez az áldás. Úgyhogy jól lenne, hogyha ezt megtanulnánk, hogy Isten áldása nem csak a nyári szünetben, a napfényben, a kirándulásban van jelen, hanem életünk minden idejében, még a keserű napokon is. Áldás, békesség! Az igehirdetésre készülve énekeljük az 512. dicséret első és hatodik versét. Istennek igéje, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva található Ézsaiás könyve 38. részében, a második, harmadik és 17. versben. Ekkor Ezékiás arcát a fal felé fordítva imádkozott az Úrhoz, és ezt mondta: Ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Bizony javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Foglaljon helyet a gyülekezet eddig Istennek írott igéje. Bibliaolvasó kalauzunk szerint Ézsaiás könyvét olvassuk. Talán a magyar fordításban nem tűnik fel számunkra ennek a könyvnek a különlegessége, hogy szinte minden fejezete versben íródott. Viszont a könyv közepén található 36-tól a 39. fejezetig tartó részek, nagy része mégis próza. Éppen az a szakasz is, amelyet mai napon olvastunk. A 36. 37. fejezet Szanhéribnek a hadjáratáról, az asszírok fenyegető csapásáról és a szabadulásról szól. A 38. 39. fejezet témája pedig Ezékiás betegsége és Merodák Baladán, Babilon követeinek a fogadása, ami már előre vetíti a babiloni fenyegetést, a babiloni fogságot, és beárnyékolja Ézsaiás próféta könyvének második felét. Tehát ez a 36-tól 39. fejezetig tartó szakasz igazából egy fordulópont a könyv szerkezetében. Valószínűleg ezért is vált prózára a próféta, mert hogy tényleg egy különleges helyzetről ír. Az első része a könyvnek az asszír fenyegetésről szól, melynek során ugye az északi országrészt, Júdát fogságra is vitték Asszíriába. És a következő fejezet már a babiloni fogság szörnyűségéről és az onnan való szabadulás örömüzenetéről szólnak. Ez a szakasz tehát, amit most olvassunk, híd a két nagy szerkezeti rész között a könyvben. És ennek a néhány fejezetnek a témája Ézsaiás egész könyvének is a központi témája, ami egyetlen egy kérdés, kiben vagy miben bízunk. Nehéz volt elhinni azt Júda királyainak és népének, hogy az Úrnál vannak biztonságban. Még nehezebb volt eszerint cselekedni, hiszen szüntelenül emberi megoldásokkal próbálták megvédeni magukat. És milyen döbbenetes, hogy éppen az asszír megszállók kérdezik azt Júda népétől, miben bízol. És az egész életünket nem csak annak a népnek, hanem a mi életünknek is az irányát meghatározza, hogy hogyan válaszol Isten népe, hogyan válaszolunk mi erre a kérdésre. Vajon miben bízol, kiben bízol nehéz körülményeit során, súlyos betegség idején, a gyász idején, egyéni életednek a gondjai, problémái idején. Vajon hova fordulsz bizalommal? Nagyon döbbenetes az, ahogyan Ézsaiás könyvében a csodálatos jövendőbeli proféciák után a jelen nyomorúságairól beszél a próféta. De ez azért nagyon fontos, mert a jövendő ismerete bátorságot adott a jelen valóságának az elviselésére, elhordozására. És milyen döbbenetes részeket olvastunk az elmúlt napokban, hogy az asszírok úgy próbálják a kételkedést, a hitetlenséget erősíteni, hogy finoman elferdítik az igazságot. És a kérdés az, hogy a nép és az uralkodó honnan merítenek erőt ebben a sorsdöntő pillanatban. És nagyon csodálatos az, ahogyan Ezékiás oda megy az Úr templomába, és ott egy csodálatos imádságot mond el, amiben felismeri, hogy az Úr uralkodik, hogy neki semmi sem lehetetlen. Isten dicsőítésével kezdi azt az imádságot, és azzal is fejezi be. És azt kéri Istentől, hogy az egész asszír fenyegetésnek a kimenetele Isten dicsőségét szolgálja majd. Az egész imádság nagyon mély, Isten igazi ismeretéből fakad. Egy ember imádkozik, Isten közbelép, és változást hoz. Most megtapasztalja azt Ezékiás, amit minden hívő ember, hogy a fenyegetésből áldás, a szenvedésből jólét, a halálból élet fakadhat. Istennek van hatalma erre. Megtapasztalja a szabadulást, és ez a hitet erősíti a népben is. De vajon van-e valami összefüggés Jeruzsálem fenyegetettsége, szorongatott helyzete és a király betegsége között? Hiszen azt látjuk, hogy az asszír fenyegetésről van szó, Szanhéri Bostromáról, aztán a szabadulásról és a király betegségéről. De hogy még izgalmasabb legyen ennek a könyvnek, meg ezeknek a fejezeteknek az üzenete, itt igazából a 36. fejezettől kezdődően visszafele megyünk az időben. Ugyanis a történetírók tanúsága szerint ez egyértelmű, hogy ez a betegség, ez hamarabb volt, mint az ostrom, valószínűleg ez Krisztus előtt 702-ben volt, és aztán 701-ben volt Szanhéribnek a fenyegetése, és még ez előtt lehetett az, amikor eljöttek a babiloni követek, hogy összeesküvésre biztassák Júda népét az asszírokkal szemben. Lehet, hogy bonyolultnak tűnik ez a történelmi helyzet meghatározás, viszont nagyon sokat elárul nekünk az igéről, hogy miközben a történetben a csoda az, hogy visszafele megy az árnyék az órán, hogy szinte visszafele megy az idő, aközben úgy is írja le ezt a próféta, hogy az eseményeket fordított sorrendben, mint hogyha az időben visszafele haladnánk. Miután leírja az asszír fenyegetést, Jeruzsálem szabadulását, a Szanhérib ostromától a megmenekülést, utána írja le a betegséget, és utána a babiloni követek látogatását. Visszalépünk időben és térben is, ugyanis a nemzetközi hat szintéről egy intimebb, személyesebb szférába lépünk át, miközben az igét olvassuk. Abban az időben Ezékiás király halálosan megbetegedett. Magyarázók ezt úgy fogalmazták meg, hogy itt van a válság a válságban. Hiszen nem elég az, hogy fenyegeti a népet a nagyhatalom, míg a király is halálos betegséget kap. Szörnyű lehetett azt hallani a királynak, hogy rendelkezz házadról, mert meg fogsz halni. Azt hiszem, mindannyiunk számára a legdöbbenetesebb és legfájdalmasabb dolog, amit fel kell dolgoznunk, az a saját mulandóságunk, a halálra való készülés, és az, hogy el kell búcsúznunk szeretteinktől is. Milyen döbbenetes és kemény szavak. Rendeld el házadat, rendelkezz házad felől, mert meg fogsz halni. És milyen szörnyű lehet, hogyha valaki már valaha ezt hallotta orvostól, hogy nincs remény, mert akit szeret, az bizonyosan nem sokára meg fog halni, vagy akár talán olyanok is vannak közöttünk, akinek már megmondta az orvos, hogy bizony nem sok van hátra, minden nap ajándék innentől kezdve. És ez nagyon nagy teher lehet. Az elmúlt hetekben láttam éppen egy filmet, amiben ez volt a döbbenetes, hogy egy fiatal ember akkor kapta meg ezt a halálos diagnózist, amikor a feleségének éppen megmondták, hogy gyermekük fog születni, és ezt a két nagyon fontos eseményt együtt kellett feldolgoznia ennek az embernek. Ez mindenképpen fájdalmas. Bizonyára ismerjük Babits Mihálynak a gyönyörű szép versét, aminek az a címe Ősz és tavasz között. Ebből szeretnék most néhány sort olvasni. Csak az én telem nem így mulandó, csak az én halálom nem halandó, akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose reppen. Lombom, ami elhult, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Bizony, ezt nagyon fájdalmasan éljük meg, és nehéz is szavakba önteni mindazt az érzést, amit valaki átélhet, amikor ezt hallja. Nagyon nagy krízis helyzet lehetett ez Ezékiás király számára is. Ugyanúgy krízis helyzet volt, ahogyan a fenyegető pusztítás, amit egy másik néptől várhatott a népe. A halandóságával szembesítették, és azzal, hogy ez hamarosan be is következik. A legfájdalmasabb azt tudni, hogyha valakinek nagyon gyorsan kell felkészülnie a halálra. Tehát sokszor azt gondoljuk, hogy hát jó lenne tudni, meddig élünk, mert akkor jól be tudjuk osztani, hogy mi mindent szeretnénk még az alatt, az idő alatt megtenni. De aztán közben meg, hogyha valaki tényleg megtudja, hogy mennyi várható emberileg, mennyit lehet jósolni, akkor ezért ez a legszörnyűbb érzés lehet. Ezékiás mélyen megrázza a hír. Arcát a fal felé fordítja, és keservesen sír. Nagyon mélyen éli át a fájdalmat, és ebből, ahogyan a fal felé fordul, ebből az érződik ki, hogy senki emberrel nem akarta ezt a fájdalmát megosztani, hanem úgy gondolta, hogy teljesen egyedül van ezzel a szörnyű ténnyel, és egyedül kell ezt az egészet feldolgoznia. Egészen másképpen élheti most át az Istenhez fordulást, mint akkor, amikor majd, amit korábbi fejezetekben olvastunk, de ugye később következik be, amikor a népért imádkozik. Hiszen sokkal nehezebb erősnek maradni a személyes életünknek a krízis helyzeteiben, mint akár nemzeti tragédiák idején. Hiszen akkor mégsem egyedül van az ember, hanem sokan vannak együtt. Most Ezékiás egyedül volt, milyen élte át a fájdalmat, de az a csodálatos, hogy nem csak a fal felé fordítja arcát, hanem Isten felé is. Istentől kapta ezt a döbbenetes proféciát, hogy hamarosan meghal, és mégis hozzá kiált. Micsoda bizonyságtétel a mi számunkra is, hogyha nehézségeket tapasztalunk is, hogy ez ne Istentől elszakítson minket, hanem akkor még inkább menekülhetünk a mindenható Istenhez. Elkezd imádkozni, és ez az imádság, ez bizony nem hasonlít ahhoz a csodálatos imádsághoz, ami tele van Isten dicsőítésével és magasztalásával. Nyoma sincs benne dicséretnek, nyoma sincs benne az isteni akaratban való belenyugvásnak, nyoma sincs annak a vágynak, hogy Isten dicsőítessen meg ebben a helyzetben. Egy kétségbe esett segélykiáltás. Uram, ne feledkezz meg rólam, ne feledkezz meg arról, ahogyan éltem, hogy azt cselekedtem, ami kedves neked. Nem mondhatnánk, hogy a legszebb imádságok közé tartozik, amit a Bibliában olvashatunk. Nem is a leghívőbb imádság. Nem is azt mondhatnánk, hogy hú, példa, mindenkinek így kell imádkozni. Azt teszi Ezékiás, amire ebben a nehéz helyzetben szüksége van, és ez mégiscsak példa a számunkra, hogy Istenhez kiált, mint amikor a fuldokló az utolsó erejével még segítségért kiált. És pontosan akkor ragyog fel számára Isten kegyelme. Meggyógyul, sőt, ígéretet kap, hogy Jeruzsálem is meg fog szabadulni. Ebben a nehéz helyzetben megtapasztalta, megtanulta, hogy Istenhez forduljon, és ez megerősíti őt a későbbiekre nézve. Az ő gyógyulása példa lehet mindenki számára, hogy az Isten kegyelmes, hogy az Isten tud szabadítani, akkor is, amikor talán úgy tűnik, hogy erre nincsen reménység. És akkor megtörténik a csoda. Ígéretet kap arra nézve, hogy még 15 évet élhet. A betegsége valószínűleg egy olyan súlyos bőrbetegség volt, amilyen fekélyes lett és ilyen keléseket tartalmazott, tehát éppen hasonló jobb betegségéhez, és az ókorban az ilyen bőrbetegségek akár halállal is végződhettek tényleg, és az ő állapota már ilyen halálos volt az Isten kegyelmes közbeavatkozása előtt. Isten nem csak meghallgatja az imádságot, hanem látja azt is, amikor sírunk, és el fog jönni az a nap, amiről ígéretet tett, hogy letöröl minden könnyet a szemünkről. Isten kegyelmezni tud lehetetlennek látszó dolgokat is lehet tőle kérni. Nagyon érdekes ez a jel, amiben erősítést kap Ezékiás arra nézve, hogy tényleg meggyógyul, Áház napóráján visszafele megy az árnyék. Ezt a napórát úgy kell elképzelni, hogy volt egy oszlop, és mellette pedig két lépcsősor emelkedett gúla alakban, és az oszlop árnyéka, ahogyan a nap ugye haladt a pályáján, az oszlop árnyéka ezeken a lépcsőkön ment végig. És olvastam arról, hogy például napfogyatkozás idején előfordulhatott ilyen, hogy az árnyék ugye visszafele ment, vagy pedig valami különleges fénytörés hatására. Tudósok próbálják megmagyarázni, hogy hogyan is történhetett meg ez, hogy visszafele ment az árnyék, de igazából nem az a lényeges, hogy hogyan történt meg ez a jel, hanem az, hogy Isten az ő irgalmát, az ő kegyelmét megmutatta, és hogy Ezékiás élete idejének is ő az ura, és az egész világ ideje is az Isten kezében van. Nála van a kegyelmi idő, ő tudja, hogy mennyi időt szán nekünk, és ezt még, ahogyan az egyik újévi énekünkben énekeljük, még azt is meg tudja tenni, hogy napjainkhoz napokat told. Kegyelmet kapott Ezékiás, és reménységet arra, hogy Jeruzsálem is kegyelmet kap. De azért ott a döbbenetes figyelmeztetés, hogy Ezékiás szabadulása a haláltól még itt nem örök időre szólt, hanem 15 évre, és Jeruzsálem szabadulása sem állandóan maradt meg, hiszen aztán később mégiscsak a bűneik miatt, a nyomorúságuk miatt, mégiscsak megtapasztalták éppen már nem is az asszír, hanem a babiloni hódítást és a babiloni fogságot. És nagyon döbbenetes az, ahogyan aztán később éppen Ezékiás fia Manassé szakít apjának a példájával, hogy ugye ő egész életében istenfélő módon élt, és Istennek akart engedelmeskedni, szakít az ő politikájával, a vallási reformokkal, és Júdát egy nagyon sötét korszakba taszítja, asszír hatásra pogány oltárokat emel éppen a jeruzsálemi szent templomba is, Assúr istenének áldozatot mutat be, aztán Manassé Ezékiás fia saját fiát is feláldozza, és jó sokat kérdezget, hogy kiben bízzon, kinek a segítségét várja a fenyegető nagyhatalmaktól. És nagyon döbbentes, hogy valószínűleg ő maga ölette meg Ézsaiás prófétát is aztán később. Itt volt Ezékiásnak a jó példája, és a fia pedig Manassé bizonyára hallotta a csodálatos gyógyulásról, bizonyára hallotta a jeruzsálemi szabadulásról, és nem az Istenhez imádkozott, hanem inkább emberi megoldásokat keresett. És aztán fogságba is vitték Manassét, és ott újra felragyogott az isteni kegyelem, hogy Manassé megtért a fogságban, megbánta bűneit, Isten hozzá is kegyelmes volt, hazaengedte Babilonból, és akkor megtisztította a templomot, leromboltatta azokat az áldozó halmokat, amelyeket más isteneknek állított fel. Úgyhogy megtapasztalta nem csak Ezékiás, hanem a fia is, hogy akármennyire is emberekben, emberi segítségekben bizakodnánk sokszor, csak Istennél van a segítség. És az a csodálatos, ahogyan itt meggyógyul Ezékiás, azt olvassuk a fejezet végén, Ézsaiás azután ezt mondta, hozzatok egy csomó préselt fügét, tegyétek rá a kelevényre, és életben fog maradni. Füge pakolást kapott, a fügét abban az időben gyakran használták ilyen gyógyító borogatásra, viszont a rabbik úgy gondolták, hogy éppen ennél a bőrbetegségnél nem segít, hanem inkább árt. És ezért tekintettek úgy a gyógyulásra, mint egy hatalmas csodára, hogy minden szaktudásuk ellenében az Isten így gyógyította meg a királyt. Igaz, hogy később az orvostudomány szerint ez mégis gyakorlat volt a bőrbetegségek gyógyítására, ugyanis a cukoroldatok el tudják pusztítani a baktériumokat, és ki tudják szívni a gennyes váladékot. Sokáig mézet és hasonló anyagokat is használtak arra, hogy kitisztítsák az elfertőződött sebeket. És éppen ezért ez a füge is megfelelt, és ami talán ilyen gyenge gyógymódnak tűnhetne a mi számunkra, hogy a halálos betegségből megsegítette a füge pakolás, igazából az Isten csodája, az Isten hatalmas segítette meg. Jelekről olvastunk, arról, hogy visszafele ment az árnyék a napórán, arról, hogy az Isten megmutatta a gyógyulást a nép számára, és reménységet adott a szabadulásra. Maga a gyógyulás is egy csodálatos jel volt, de igazából ebben az egész fejezetben egy csodálatos jel, bizonyságtétel van arra nézve, hogy Istennek van hatalma az idő, Istennek van hatalma a betegségek, Istennek van hatalma a halál, és a legyőzhetetlennek hit ellenségek felett is. Csodálatosan megtapasztalta ezt Ezékiás. És aztán utána, amit már nem olvastam, de otthon mindenkinek ajánlom elolvasni, egy csodálatos imádságot olvashatunk, ahogyan bizonyságot tesz arról, hogy az Isten megszabadította. Hogy mit jelentett neki ez a tapasztalat. Megrázkódtatás, keserűség, könnyek, kimerültség, erőtlen segélykiáltás, és közben Isten szeretetének bensőséges átélése és a bűnbocsánat bizonyossága. Utólag láthatjuk meg mi is azt, amit Ezékiás, hogy a szenvedés eszköz lehet Isten kezében arra, hogy új felismerésekkel, új csodákkal ajándékozzon meg minket. Ezékiás példája minket is int, hogy vajon mi kiben bízunk, hogy vajon tudunk-e a legfájdalmasabb, legnehezebb krízis helyzetben is Istenhez kiáltani, és kérni az ő segítségét, akkor, amikor talán úgy érezzük, hogy csak a fal van velünk szemben, el tudjuk-e hinni, hogy a mi imádságunk átjut a falakon, és Isten segítsége, Isten irgalma is át tud jutni a falakon, akármilyen magas falak vagy akadályok vegyenek is körül minket. A mai Isten tiszteleten megterítettük az úrasztalát. Isten kegyelmét éljük át az úrvacsorai közösségben. És bizony, a mi szívünk sokszor tel lehet keserűséggel a betegségeink, a gyászunk, a bűneink, a szenvedéseink miatt. De az a döbbenetes, hogy Istennek van hatalma áldást adni ott is, ahol mi keserűséget érzünk. Amikor Jézus Krisztus ott szenvedett a kereszten és meghalt, akkor bizony nagyon nagy keserűség volt minden benne bízó embernek a szívében. És mégis ebből a legnagyobb keserűségből fakad számunkra a legnagyobb jó, Isten áldása, bűnbocsánata és kegyelme. 230. dicséretünket énekeljük majd az Isten tiszteletünk végén, most abból szeretnék idézni. Áldássá lesz ott az átok, megbékéltet a kereszt, el nem múló boldogságot, békességed ott keresd. A megterített úrasztalánál áldássá lehet a keserűség is, és megtapasztaljuk, hogy az el nem múló boldogságunk az a mindenható Istennel való közösségben van. Amen. Énekeljük az igehirdetésre válaszolva, az úrvacsorára készülve a 223. dicséretünk első és hatodik versét. Fennállva hallgassátok meg, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetében. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta. E kenyér, ami az új szövetség az én vérem által. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éreztetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, ezt mondván. E pohár, ami az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítse minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Isten. Igazak és igazságosak a te utaid, szentek királya. Ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül te vagy szent. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világ megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és halál rabságából. Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit. Méltó vagy, hogy tiéd legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és hatalom, az igazság, dicsőség és áldás. Istennek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed Urunk érettünk hozott áldozatát. Légy segítségül, hogy eljussunk a bűn nyomorúsága miatti megszomorodásra, s így imádkozzunk. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, valljuk meg most a mi győzelmes keresztény hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallás tételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek el, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek el, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek el, hogy hálából odaszánjátok magatokat, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megállt a mi Urunk Istenünk, ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép rendel, közben énekelje a gyülekezet a 458. és az azt követő dicséreteket. Keresztjén testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelméért. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy résszel tettél minket a Szent Sákramentumban, és hirdetted közöttünk, Urunk, életünk hozott áldozatának örömhírét. Kérünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek szeretetedet megmutattad, lehessünk magunk is irgalmad eszközei a gyülekezet szolgáló közösségében. Ehhez tőled kérjük az erőt a Szentlélek által. Áld meg szavainkat, cselekedeteinket, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, és jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután 5 órakor lesz a középiskolások számára ifjúsági óra. Kedden este 6 órakor bibliaóra, és bibliaóra után 7 órakor presbiteri gyűlés lesz. Szerdán délelőtt 10 órakor lesz a bibliaóra, és jövő vasárnap istentiszteletre és szokásos alkalmainkra várjuk a testvéreket. Hirdetjük azt, hogy az elmúlt héten eltemettük Ács Imréné testvérünket életének 57. évében. A Ravatalánál a vigasztalás igéjét a Zsoltárok könyvéből olvastuk, a 121. Zsoltárból. Néhány verset szeretnénk most ebből felolvasni. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családban, és buzdítom gyülekezetünk tagjait, hogy imádkozzunk a gyászolókért otthoni csendességeinkben is. Mai napon ér majd véget a tiszakeszti hittantábor, és holnap pedig kezdődik Csákváron az 1-től 6.-7. osztályos korosztálynak a tábora, úgyhogy kérjük, hogy imádkozzanak a testvérek Isten oltalmáért, és hogy valóban mindannyiunknak áldására legyen majd ez az egy hét.
Kedves testvérek, először is szeretném köszönteni a közöttünk levő gyermekeket. Örülünk, hogy az élet hangja is megjelenik szomorú hírek mellett. A keddi presbiteri gyűlésre a presbitereken kívül szeretettel várunk mindenki mást is. Nagyon sok fontos napirendi pontunk lesz. Ezek közül az egyik az, amit itt szeretnék elmondani, hogy június 28-án, azaz csütörtökön a fővárosi közgyűlés jóváhagyta a gyülekezetünk kezdeményezését, hogy a Kárpitosi utcát Demjén Istvánról, templomépítésző lelkészünkről nevezzék el, illetve nevezzék át. Tehát az biztos, hogy az októberi ünnepélyeken egy alkalom az már biztos lesz. A templom felújítással kapcsolatban pedig azt szeretném mondani, hogy gyűjtögetjük a árajánlatokat, reméljük, hogy összejönnek kedd estig, és akkor a második félévi munkákról ennek eredményeként fogunk dönteni. Azt már szeretném megjegyezni és bátorítani mindenkit, hogy azért az egyház fenntartói járulékokat is be szabad fizetni az építkezéstől függetlenül, mert a költségeink azok fokozatosan emelkednek. Igen, és még egy fontos dolog, ezt nem írtam föl, de ünnepi alkalom, hogy Szabó Kata befejezte a egyetemi tanulmányait, szeretnék neki gratulálni, és kívánok mindenkinek, hogy mások is gratuláljanak neki. Köszönöm szépen!
És hirdettem még azt, hogy a nyári időszakban a hivatali időpont az így külön nincsen kírva, amikor alkalmak vannak, akkor mindenképpen lehet jönni hivatalba, meg ugye valamelyik lelkész általában mindig itthon van, úgyhogy ki van írva a kapura a telefonszám, hogyha esetleg éppen zárva van az ajtó, az nem jelenti azt, hogy nem lehet beszélni a lelkészekkel, úgyhogy a mobiltelefon számokat kérjük hívni, és akkor azon elérhetőek a lelkészek. Énekeljük a záróénekünket, a 230. dicséretünk mindegyik versét. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon minnyájatokkal. Amen.